Sziasztok, Szőrőrér vagyok az Efestekből, és a mai interjúban egy egész érdekes témát hoztam nektek. Láposi Dávid van itt velem megint interjú aranyként. Szia Dávid!
Cső!
És az AI technológiáról fogunk beszélgetni, a filmiparról, hogy milyen hatása van az AI technológia. De még mielőtt elindítjuk ezt az interjút, szeretném megemlíteni, hogy az adást a Tripon támogatta egy kamerával. Nagyon szépen köszönöm nekik, hogy ezt a támogatást nekem létrehozták. Hogyha nektek is szükségetek lenne bármilyen kameratechnikai eszközre, vagy optikára, vagy fényekre, bérelni is tudtok tőlük a www.berlés.artfair.hu oldalon keresztül, vagy természetesen bármilyen mozgó vagy állókép gyártásához szükséges technikát meg tudtok náluk vásárolni a tripon.hu oldalán, vagy pedig a boltjukban is. Kezdjük is az interjút. 3, 2, 1. Hát üdvözöllek itt, ugye már készítettem egy interjút veled, akkor ugye a fényelés technikájáról beszélgettünk, ott a Nikon Z9-ről beszéltünk mind nyersanyagról, hogy az mit tud, és ugye bemutattuk azt, hogy elmesélted azt, hogy a fényelés mint szakma hogyan működik, mi a logos kép, mit gondolsz a Nikon Z9-nek az anyagáról. Most viszont egy teljesen más helyszínen is vagyunk, egy teljesen más formátumban vagy itt. Ez az AI technológia, ugye egy csoportban kiírtam azt, hogy keresek olyan embert, vagy ajánljanak az emberek olyan valakiket, akik az AI technológiában benne vannak, és akkor rám írtál, hogy te elkezdted ezzel foglalkozni. Mi ez az éles váltás, és mi az, hogy az AI technológiával foglalkozó az emberül? Ezt egy kicsit fejtsd ki bővebben nekem.
Az AI, mint ahogy nagyon sokan látták, most elég durván berobbant. Nem egy új keletű dolog ez, tehát hogy már régóta találkoztak az emberek az AI különböző válfajaival, például a Waze ugye AI alapon működik, vagy ugye a Facebook advertisement, az Insta Reel, tehát mindenféle, nagyon sok olyan dolog van, ami már régóta itt köztünk van, és használjuk.
Marketingbe is akár egy csomó minden statisztikát, minden ilyesmit, igen.
Így van. De most ezekkel a large language modellekkel talán nagyobb szerepet kapott az, hogy a halandó ember is megtapasztalja a deep learninget.
Ugye a film világában, illetve a fotós világban is ugye már az AI technológia elég régóta velünk van, hiszen maszkolás technikát, nagyon sok mindent már nagyon régóta az AI technika csinál nekünk, csak nem volt ennyire arconütő, olyan kézre fekvő volt úgy az egész. Most viszont egy jó ideje, tényleg, ahogy mondod is, egy akkorát robbant ez a technológia, hogy én úgy gondolom, hogy kicsit elkezdhet félni, vagy én elkezdtem félni attól, hogy a filmgyártás mint szakmába, hogy fog ez belekerülni, mert nagyon durván belekerült, hogy ezzel a részével kezdtél el foglalkozni, hogy a filmgyártáson belül AI technológiával, vagy...
Pontosan, ahogy mondod, én is felfedeztem magamban ezt a félelmet, és elkezdtem tulajdonképpen kutatni azt, hogy mivé is alakulhat ez az egész. Az ember, hogyha az interneten bóklászik, akkor akarva, akaratlanul belefut például a pápába, ugye egy fehér kabátban, vagy hirtelen észreveszi, hogy feltaláltuk a rák ellenszerét, stb. És olyan furcsán hat, hogy most mi ez az irgalmatlan mennyiségű információ, ami ránk ömlik ilyen gyorsan. És amint elkezdtem erről többet olvasni, többet tudni, megnéztem nagyon-nagyon sok ilyen típusú előadást komoly szakemberektől, akik lényegesen régebb óta foglalkoznak ennek különböző aspektusaival. Olyan PhD professzorok előadását hallgattam meg, akik egybehangzóan hasonló félelmeiket hangoztatva gyakorlatilag telepakolják az internetet ezekkel az anyagokkal, és tulajdonképpen ez késztetett arra, hogy utána járjak annak, hogy az én szakmám, illetve a filmes szakma az hogyan fog ebben az AI revolúcióban tovább működni, és hogy találjak valami olyan megoldást, ami nem csak nekem, hanem a sorstársaimnak is, hiszen ők sorstársak, ugyanis az AI az mindenkit pontosan ugyanúgy fog effektálni. Azt gondolom, hogy találtam egy olyan utat, ami talán megoldást jelenthet mindazon cégek számára, akik ugyanezzel a félelemmel találkoznak, és valahogy megpróbálják megülni ezt az elszabadult lovat.
Hát igen, most ez az AI technológia, én azt látom, hogy ez most lehet, hogy furán hangzik, de szerintem egy kvázi ipari forradalom történik most jelenleg ezzel az AI technológiával, hogy hogy ugyanaz, mint ahogy régen a gyár technológiába átváltották akár a gőzgépről az akkor használt technikákra, most ebben nem fog belemenni, hogy mi, de ugyanúgy, ahogy a gyárba lecserélik az embereket a robottechnikákra, és munkahelyek szűnnek meg, vagy alakulnak át amiatt, hogy robottechnikát használják most már gyártásra, nyilván okkal, mert nem kér pénzt, nyilván csak energiaforrást igényel, de sokkal precízebben, ügyesebben dolgozik. Én azt látom, hogy azért nem véletlenül hívjuk a filmipart, a film industry-nak, amiben most éppen a gyár technológiát fejlesztik tovább. És az van, hogy ezt kell szerintem a mai, ez lenne a mai interjúnak is egyfajta lényege, hogy ráébreszte az embereket, a filmiparban dolgozó embereket, hogy erősen el kell gondolkozni abban, hogy akkor az AI-jal hogyan fogunk tudni együtt élni, ki milyen irányban kezd el tovább gondolkodni, mert nagyon sok szakma fog rövid időn belül, hát nem megszűni, átalakulni. Nem tudom, hogy erről neked mi a véleményed, vagy te is így gondolod-e ezt a témakört?
Van az AI világában egy kifejezés arra, hogy egy mesterséges intelligencia nem fogja elvenni a munkádat, de egy olyan ember igen, aki használja a mesterséges intelligenciát. És mivel ez a versenyszféra gyakorlatilag kialakult azzal, hogy a Microsoft beszállt az OpenAI-ba, ezért a versenynek egy szükségszerű végeredménye az az, hogy valaki nyer és valaki veszít.
Mi most a verseny, Paint, hogy ebben mi értesz?
A mesterséges intelligencia az én véleményem szerint egy olyan elem, ami mindenkinek az életében drasztikus változást hoz, és olyan szinten benyomul, hogy nem lehet kihagyni az életből, és ezt olyan sebességgel teszi, ami félelmetesen gyors.
Hát és ehhez nagyon ijesztő, igen.
Hagy mondjak egy nagyon egyszerű példát. A ChatGPT 3.5-ös verziója azt hiszem, hogy 5 nap alatt érte el az 1 millió felhasználót, aminek például a Netflixnek talán 2 vagy 3 év kellett ehhez. Nagy bajban vagyok, mert ezeket az adatokat nem tudom fejből elmondani, ehhez kellene egy prezentáció, mert ott ezek pontosan jelen vannak.
De az arányokat érezzük ebből.
Mondok egy másik arányt. A ChatGPT 3.5 az emberiség tesztjeinek, mondjuk így, tehát a jogi vizsgán, az orvosi vizsgán, stb., az alsó 10%-ban teljesített. Tehát az emberek 90%-a okosabb volt. A ChatGPT 4 már a felső 10%-ban. Az AI fejlődését az is mutatja, hogy az utóbbi években először körülbelül egy 4 éves szintjén, aztán utána egy 9 éves szintjén, és most nagyjából egy ilyen 14 éves ember szintjén van az AI, és ezt fel lehet ismerni ilyen vicceskedős ChatGPT üzenetekben, meg mi egymásban. Amire szeretnék rávilágítani, az a sebesség. Az ennek a hatalmas sebességnek a hozadéka. Mindig azt érzem, mikor felkelek, hogy lemaradtam valamiről. Ma szembesültem vele, hogy 3 hete kint van egy videó egy olyan online szoftverről, vagy online megoldásról, amit még én magam nem teszteltem, de azt csinálja, hogy ha van egy beszélő fejed, és azt feltöltöd az internetre, akkor adott esetben 2 kamera hangjáról is tudja azt, hogy éppen most ki beszél. Pont ez a helyzet, amit most itt mi csinálunk, ezt gyakorlatilag egy AI az alapján, hogy éppen ki beszél, és kinek a hangját ismeri föl, le tudja vágni. Tehát képes a másik kamerára, és ha jól tudom, egyébként te teszteltél valami hasonlót.
Igen, ez a Premiere-re jött ki, ez az Autopod plugin, ugyan 30 napos ingyenes próbaverzió van, és utána $29 havonta, kivéve Magyarországon, mert itt az áfa meg minden miatt $39, vagy valamire ilyenre fog kijönni. De hogy igen, bár hozzá kell tenni, hogy szerintem maga például ez a vágás, ez is ugyanúgy mesterséges intelligenciaként régóta velünk van, mert a különböző meetingeken, online meetingeknél ott már megvolt ez, hogy amikor valaki beszél, akkor átvált arra a kamera is. És igazából ugyanez került át most a filmiparba, csak most nem live-ban történik ez, hanem a vágóasztalon képes neked megvágni. És ugye teszteltem, azt kell mondjam, hogy amúgy nagy százalékban ez jól működik. Erről van egy véleményem, ezt majd később kifejtjük, hogy maga a tesztelés folyamán, meg majd lesz majd egy külön videóm is erről a pluginről, hogy ez hogyan, mint működik jól vagy nem jól, amúgy jól működik, de hogy igen, hogy ez azért nagyon durva, hogy nekem például most volt egy ilyen interjú, ami egy egyórás interjú, hát másfél perc alatt megvágta nekem. Kellett felügyelni, át kellett néznem, hogy nem váltott engem ki, mint vágót, de nem tartunk messze attól, hogy mint vágótól ki váltson engem, mert ez is egy gyármunka, hogy még egy interjú nem igényel kreativitást. Vannak emberi szemnek és érzéseknek megfelelő vágási módok, amiket a gép még nem tud, ez csak egy fölprogramozás kérdése, mert például olyan, hogy amikor beszél az egyik, és beszél a másik, akkor hirtelen átvált. De van, hogy jól látni azt, hogy a másik egy kicsit csöndbe marad, és akkor utána váltunk át, hogy ilyenek. De hogy igen, hogy ez nagyon durva, hogy akár egy ilyen plugin is már milyen szinten tud fejlődni, milyen szinten tudott fejlődni.
Az AI-jal foglalkozó tudósok felének a 10%-a azt mondja, igen, nem egyszerű matek,
igen.
Azt mondja, hogy az AI nem megfelelő használata, az gyakorlatilag fatális végeredménnyel járhat. Megnéztem egy nagyon jó előadást ezzel kapcsolatban a YouTube-on, és egy nagyon picit puskáznom kell, hogy pontosan mondjam az úri emberek nevét. Tristan Harris és Aza Rushkin, hogyha jól ejtem a nevüket, ők ábrázolták ezt a hatalmas problémát úgy, hogy képzeld el, hogy az AI-jal foglalkozó tudósok repülőt gyártanak. És ezen a repülőn, ezen az AI tudósok ülnek. És az AI tudósok felének a 10%-a azt állítja, hogy a gép nagy valószínűség szerint lezuhan. Te felszállnál?
Nem.
Ez a probléma, már rajta vagyunk.
Hát igen, ugye az AI-nál iszonyat sok kérdés fölmerül, szerintem, hogy kezdve azzal, hogyha az AI alkot valamit, és te felhasználod, akkor mi a jog, szabad-e felhasználnod, kitől kell engedélyt kérni, ha nem szabad, ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, ugye a autóvezetés szempontjából is, ugye azért létezik már az önvezető autó, csak jogilag nincsen meghatározva, hogy ez nincsenek meghatározva egy csomó minden, ezért nincsen még teljesen önvezető autó. Nagyon sok kérdés fölvet szerintem az AI technológia ilyen szempontból, és ne felejtsük el, hogy tudom, hogy egy nagyon durva hasonlat, de szerintem hasonló hatást tud elérni, hogy az atombombát se azért találták fel, hogy atombomba legyen belőle, hanem hogy atomenergia egy csomó jó dologra akarták föltalálni, de ettől függetlenül az emberek atombombát hoztak létre. Ezt csak azért mondom, hogy szerintem azért nagyon veszélyes ez az egész AI technológia, mert innentől kezdve teljes deepfake világba fogunk élni, és semmiről se fogjuk tudni megállapítani, hogy igaz vagy nem, mert ezzel szoktam példálozni, hogy most már a mai technika ott tart, hogy egy hétköznapi ember tud forgatni úgy egy videót, hogy nem tudom, én beszélgetek egy csajszival egy kajádába, egy olyan csajszinak az arca kerül oda, akire mondjuk a feleségem valamilyen formában féltékeny tud lenni, berak alá egy bármilyen hangot, amit rámond, alá az interjú, a csatornám alapján be tudja rakni az én hangomat, és ott van, ezt elküldi a páromnak, és simán az van, egy családot tönkre lehet tenni egy deepfake videóval, ami valósághű.
Így van, és a félelmeid sajnos nem alaptalanok. Amire ez a film kijön, addigra ismét eltelik szerintem jó pár nap, és a tegnapi információ már nem lesz információ, de jelenleg tele van a TikTok és az Instagram olyan nagyon szörnyű videókkal, amik Amerikában megtörténtek, hogy valamilyen scammer az adott család gyerekének a hangját felhasználva felhívta a családot, hogy itt bizony baleset történt, és kell neki pénz. És képzeld el azt az embert, aki a gyerekének a kétségbeesett hangját hallja, hogy úristen, balesetet szenvedtem, és csinálni kell, és küldjétek a pénzt, és nem tudom. Ezek valós félelmek, és ezek jelen vannak. És egy nagyon picit említetted itt a fegyverkezést. Vannak nagyon magasrangú szakemberek, akik főleg a fegyverkezésen keresztül mutatják be az AI revolúciónak a sötét oldalát. Én úgy jöttem ide, hogy pozitív képet szeretnék festeni a jövőről.
Lesz pozitív része is, úgyhogy...
Igazából két utat határoztam meg. Saját magamnak, tehát ez az én saját véleményem. Az egyik az, hogy hát lehet itt dumerkedni, és akkor mind meghalunk, de azzal kapcsolatban, hogy mind meghalunk, nem igazán van mit csinálni. Én pedig nem tudok a seggemen ülni, úgyhogy én inkább arra az irányba mennék, hogy ismerjük meg a technológiát, találjuk meg azokat a részeit, amiket implementálni tudunk a saját életünkbe, és lehetőség szerint próbáljuk meg a tudást kollektíven használni, mert ez mindenkinek a problémája. És ez a kulcsszó, hogy ez tényleg mindenkinek a problémája. Hogyha szükségszerűen verseny keletkezik, akkor annak szükségszerűen van egy nyertese, és van egy vesztese. Amit ajánlok, amit cégként csinálok, az az, hogy a kollektív problémákat felmérjük az adott kreatív iparban, illetve a kreatív iparban a cégek igényeit felmérjük, hogy mik azok a momentumok, amiken az AI segíteni tud. Ezeket a megoldásokat lekutatjuk, mert nagyon sok olyan dolog van, ami működik, és nagyon sok olyan dolog van, ami még gyerekcipőben jár. És ezek között nagyon könnyen el lehet veszni.
Olyan útvonal keresésben vagytok, hogy felfedeztétek a problémát, bár nem a problémát, hanem a lehetőséget, és nem az van, hogy itt én felkeres egy cég titeket, hogy figyelj, hogy lehetne ezt legegyszerűbben megvágni, és már így mondjátok a konkrét programokat, amit odaadtok, és megcsináljátok, hanem ha jól értem, akkor most jelenleg azzal foglalkoztok, hogy felkeres titeket mondjuk a kreatív részről valaki, mondja az adott problémát, és ti felkeresitek azt az AI technológiát, ami az adott problémát meg tudja majd oldani.
Nagyon jól mondod. A cégtársamnak volt egy remek mondata ezzel kapcsolatban. Ő azt mondta, hogy mi nem halat árulunk, hanem hálót. Egy nagyon picit visszatérve még a fegyverkezésre, mert említetted ezt az atombomba történetet, és itt van egy nagyon fontos evolúciós tanulság, amit szeretnék elé tárni, meg a nézők elé tárni. A mesterséges intelligencia evolúciós szinten nem az embereknek kedvez. Ha belegondolsz, akkor, és tényleg emberi aggyal nem kell AI tudósnak lenni ahhoz, hogy belegondolj, hogy oké, van a vallás, most is itt van a pápa, nagyon welcome, szeretjük ezt az egész létet, de ő tulajdonképpen kész válaszokat kínál arra, amit a hitrendszeren keresztül elfogadunk, vagy nem fogadunk el. A tudomány, én úgy gondolom, hogy megfér az egyház mellett, és a kettő nem ellensége egymásnak. Az evolúció során, amikor Ebihalból kiléptünk a földre, nagyon sok egyed elpusztult. Aztán utána nagyon sok ősembert megevett a tigris. Aztán utána a középkorban megint öltük egymást.
Szükségszerűen... Kiválasztódás.
Igen, tehát a természetben is ez a dolog létezik. Jelenleg elértünk arra a pontra, ahol nagyon durván meg kéne fontolni azt, hogy ismét a hibáinkból akarunk-e tanulni. Mert hogy amikor az atombombát ledobták, és elképesztő szörnyűségeken ment keresztül az emberiség, akkor utána hoztak egy döntést, hogy hát talán lehet, nem kéne ledobni több atomot, mert hogy ez elég gáz. És egy csomó ember ezt aláírta, hogy nem dobunk le többet ilyet. Viszont az AI az egy olyan dolog, amit nem lehet utólag irányítani. És a legtöbb ilyen research, tehát legtöbb ilyen kutatási anyagban főleg ezt kifogásolják, mert az AI fejlődik, és egyszer csak ugrik egyet. És ez az esemény horizont. Ezt emögé nem látunk be, hogy mi fog történni.
Hát akkor, amikor ugye nagyon sok science fiction film van erről a témáról, hogy amikor rácsatlakozik a mindenek tudására, hogy amikor nem tőlünk tanul, mert most ugye jelenleg az AI tőlünk tanul, a mi igényeinket méri föl, mert hogy most nem az AI, hanem ugye maga ez az adatbázis, hogy a mi igényeinket méri föl, és az alapján próbál nekünk mondjuk egy ChatGPT válaszokat nyújtani. Csak nekem ugye bennem például a ChatGPT-nél fölmerül a kérdés, hogy vajon mikor lép át azon a szinten, hogy már kvázi kérdeznem se kell, mert a teljes Facebook és élettörténetem alapján tudja azt, hogy milyen kérdéseket fogok föltenni neki, és már előre válaszol nekem. Illetve hát az, hogy ugye a ChatGPT-nél sok olyan videót vagy beszámolót lehet arról tudni, vagy lehet látni, hogy fék adatokat ad meg, és nagyon határozottan hazud valamiket. És ugye ott is bejön az, hogy ő jót akar, mert válaszolni akar az embernek a kérdésére, csak mivel nem tud, ezért kitalál valami olyat, ami hitelesnek tűnik, és ő ezt nem tudja ellenőrizni, hogy hiteles vagy nem.
Így van.
Nekem kedvenc sztorim, szerintem nagyon sok dolgozat már a mostani iskolában lévő generációban ChatGPT-vel fog íródni, de hogy például volt ilyen dolgozatunk régen, hogy a Wikipédiáról puskázott az osztálytársaim legtöbbje, csak a Wikipédiára rosszul volt fölvívve egy adat. És az osztályom nagy része megbukott ezáltal azon a tesztem, mert az nem sikerült, mert rosszul volt fölvívve az adat, és ugyanez van a ChatGPT-vel is, hogyha rosszul van bevívve egy adat, akkor borzalmas károkat lehet vele okozni az ember. Az ember nem fogja megkérdőjelezni a fönt lévő tudást, mert azt mondja, hogy ami ott van, az hát biztos utána nézett. Uh-huh. Ugye szerintem ez a nagyon veszélyes ebbe az egész AI technológiába, hogy az atombombával összehasonlítva, az atombombának az irányítása, kilövés és a többi, most mondjuk azt, hogy okos embereken múlik. Ez nyilván tudjuk, hogy nem mindig igaz, de hogy azért valamilyen okult embereken múlik. Az AI technológia viszont a legutolsó kis faluban lévő emberke is, hogyha van egy okostelefonja, hozzáfér, és bármit tud vele csinálni, akár rossz indulatúan, akár jó indulatúan. Úgyhogy ez szerintem egy óriási veszélye tud lenni.
Szerintem fontos itt beszélni egy kifejezésről, ami gyakran előfordul az interneten, ez pedig az AGI, az All General Intelligence. Amiről te beszélsz, az a pont, amikor ő átlép azon a képzeletbeli határon, ami után nem látjuk, hogy mi történik, az All Generative Intelligence-nek kb. Az így megfogalmazott definíciója, úgyhogy tegyük ezt helyre, hogy ez micsoda. És mi az, hogy valami Spark of AGI? Mert hogy nagyon sokan azt mondják, többek közt az OpenAI is, hogy a GPT-4 az már mutatja az általános felhasználású mesterséges intelligencia szikráit. Például az AutoGPT-t, ami jelenleg már a GitHubon teljesen nyilvános, és van egy csomó verziója, van például egy olyan verziója, ami mass destruction, tehát hogy leigázza az emberiséget, de van a Hugging GPT is, ami automatán működik. Mi az, hogy automatán működik? Tulajdonképpen ez egy olyan rendszer, ami a célkitűzést folyamatosan a szem előtt tartja. Ezek az én saját megfogalmazásaim. Próbálok mindent olyan nyelven lefordítani, ahogy én is értem, hiszen én nem beszélni matek, szóval ez egy nagy hátrány, úgy gondolom. Viszont az egy jó hír, hogy szerencsére most már azért annyira nagy matek nem is kell. Legalábbis szabteszkeket nem igazán kell tudni, azt megoldja a GPT. Na de mi is az AutoGPT? Tulajdonképpen egy olyan rendszer, ami képes leírni saját memóriájába azt, hogy éppen hol tart, és annak a célkitűzésnek a mentén eljut a megoldásig. Ezek a rendszerek jelenleg a saját tesztjeim szerint is kicsit bukdácsolnak, és baromi nagy erőforrás kell ahhoz, hogy megfelelőképpen működjenek, és most itt nem is feltétlenül monetizált erőforrásról beszélek, hanem inkább információról, amivel meg tudod etetni. Itt van egy hatalmas csontváz az AI-nak a szekrényében, ami az Nvidia jelenleg. Szóval, hogyha a következő 2 év társadalmát kell valahogy elpozicionálnom nekem, és sajnos nem fogok zsákba macskát árulni, senki nem tudja, hogy mi fog történni, és ezt elég komolyan mondom, mert azzal ellentétben, hogy eddig katonai nagy hatalmak uralták a világot, jelenleg úgy tűnik, hogy a Microsoft és globális vállalatok kezdik gyakorolni a hatalmat, mert ez egy olyan fegyver, egy olyan lehetőség, amit ha valaki először létrehoz, az nyert. A Microsoft pedig azzal, hogy beszállt az OpenAI-ba, azzal kvázi megváltoztatta az OpenAI-nak az alapmodelljét, aminek a célkitűzése jelenleg is út az AGI felé. Tehát ha felmérsz az OpenAI-nak a honlapjára, akkor az első dolog, amivel találkozol, hogy mi etikus és biztonságos utat keresünk a globális artificial intelligence-nek a létrehozására, és hogyha már nyílt forráskód van az interneten azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag, és most mondok egy konkrét honlap címet, ez a godmode.space, be lehet ütni, godmode, érted? Tehát a Doomba, hogyha emlékszel rá. Gyakorlatilag ez egy online formában ültetett AutoGPT, aminek megadott, hogy kutass nekem, csinálj nekem egy céget, ami tech videókat gyárt a YouTube-on, és ő azt mondja, hogy oké, okay, mi az a tech videó? Megtanulja, rákeres a neten, megtanulja, utána megnézi, hogy oké, okay, mi a konkurencia.
Ezeket nem fölteszi, mint kérdés, hanem ezeket önmagának teszi föl.
És így van, és lekutatja, és te tulajdonképpen végignézed az ő gondolatát. Aha. Ugyanúgy, ahogy az ember gondolkodik, hogy lépésről lépésre halad, és eléri a célját.
Igen, csak itt látjuk a gondolkodást, az ember még nem, ugye ez egy óriási probléma a tudomány világában, hogy a gondolat, mint fogalom, nem tudjuk, hogy mi.
Így van, és itt is nagyon jól kipontoltál egy nagyon fontos momentumot, hogy van ez a Turing-teszt, nem? Hogy így el tudja dönteni az ember, hogy egy robottal beszél-e, vagy sem. Pont tegnap láttam egy baromi jó kis játékot az interneten, összekapcsol egy embert és egy embert, csetablakba, vagy egy embert és egy robotot. És ki kell deríteni, hogy most ő ember, vagy robot. Ez egyébként abszolút pozitív, de visszatérve egy picit a Turing-tesztre, a Turing-teszt arra jó, hogy eldöntsük, hogy az embert meg tudja vezetni a robot. De arra nem alkalmas, hogy eldöntsük, hogy valami tudatánál van-e, vagy sem. És ennek az ok, hogy nem tudjuk, hogy mi a tudat.
Igen.
Nem vagyunk képesek definiálni, hiszen nem látjuk, hogy mi folyik az emberi agyban, és most az utóbbi hónapokban már napvilágot láttak egészen elképesztő, szinte science fictionbe illő megoldások, ahol például azt csinálták, hogy amikor egy ember gondol mondjuk egy állatra, akkor Emery-vel lefotózzák az agyát, és ahogy a vér az emberi agyba megy, az kiad egy képet. És utána lefotozzák, hogyha másra gondol. Lefotozzák, hogyha mást lát. Majd ezeket a képeket összehasonlítják például egy kutyának a gondolataival. És így kép alapon gyakorlatilag, és azt gondolom, hogy ezt kimerem jelenteni, hogy nem sokára felfedezzük azt a nyelvet, ahol beszélni tudunk az állatokkal. És ezek olyan hihetetlen dolgok, hogy amikor az ember erről beszél, akkor azt is vállalja, hogy mindenki hülyének fogja nézni, hogy úristen, hogy ez micsoda. De amikor otthon ülsz, és Láposi Dávidként, kis koloristként itt 33 évesen így nézed a dolgokat, és már két hónappal ezelőtt így végig gondoltad a haveroddal egy sörözés mellett, hogy ja, majd ez is jön, meg majd a rákgyógyszere, meg stb. És aztán azt látod, hogy igen, ez megy, és igen, ez létezik, és most már valami automatikusan vágja a dolgokat, és te ezt végig gondoltad két hónappal ezelőtt, hogy hát ja, valahol ez lehetséges, akkor azért megijed az ember. És az a félelem valós. Ezért mondom azt, hogy itt nem a megoldás számít, hanem az, hogy mint emberiség hogyan viszonyulunk ehhez, és embertársainkat hogyan segítjük egy olyan irányba, hogy mindenki hozzáférjen valamihez. Ez talán olyasmi, mint hogyha valakitől megtagadnánk a vizet. Hogy te nem ihatsz, de azért teljesítsél. Azon dolgozunk ezzel a csapattal, hogy ez mindenki számára egyenlő esélyt biztosítson abban az átalakulásban, ahol a végső kérdés az, hogy a kapitalizmus az megfelelő-e a világunkban, illetve hogy mit nevezünk értéknek. Én a figyelmet hívom értéknek, és te most megtisztelsz a figyelmedben, illetve mindenki megtisztel a figyelmével, úgyhogy szerintem ez az érték.
Térjünk egy kicsit arra rá, hogy a filmiparra milyen hatással van a maga az AI vonal. Ugye azt látni kell, hogy ugye szerintem már vannak olyan szakmák, amiben elég erősen belekerült, viszont még annyira gyerekcipőben van ez az AI technológia, hogy szerintem most érdemes odafigyelni arra, hogy milyen lehetőségek vannak, illetve milyen olyan pozíciók vannak, amik veszélyben vannak, és nekik kell tudniuk áttérni egy másik fajta gondolkozásra, hogy használják az AI-t, ne pedig megijedjenek tőle, és az elvégye tőlük a munkát. Hogy te Ti most a csapatotokkal mit láttok, milyen olyan feladatkörök vannak, amikre az AI hatással van most már, és itt most nem az ilyen, nem a maszkolásokra, nem az olyanokra értem, amik eddig is voltak, mert azokkal eddig is éltünk, hanem mondjuk például ez, amit említettünk, ez a vágóeszköz, ami ugye egy interjú során megvágja.
A GPT-4 multimodell. Ez azt jelenti, hogy képes, ha jól tudom, hangot, képet és szöveget is értelmezni. Habár a videó elkészítésének az időpontjában nem nyilvános, nem mindenki számára elérhető az, hogy képet tölts föl a ChatGPT-re, amin ő pontosan tudja, hogy mi van, illetve hogy az milyen hatásokat vagy ellenhatásokat válthat ki. Tehát képes feldolgozni azt, hogyha egy képen egy lufi van, akkor azt, hogyha elengeded, az fel fog repülni, hiszen meg tudja különböztetni azt a lufit, ami repül, és azt a lufit is, ami nem repül. Az, hogy multimodell, ez megint abba az irányba mutat, hogy ezt az all generative intelligence-t próbáljuk megtalálni. Hogy konkrétan is válaszoljak a kérdésedre, szerintem, és ez is egy erős kijelentés, de én úgy gondolom, hogy a narrátor, mint fogalom, az átlépett egy másik dimenzióba, és azalt azt értem, hogy eddig sokkal nagyobb erőforrás volt egy narrációt egy adott hangon megszólaltatni. Jelenleg 2 másodperc elég ahhoz, hogy valakinek a hangjából gyakorlatilag majdnem tökéletes végeredményt hozzunk létre. Ezzel a narrátor pozíció az például, én úgy gondolom, hogy megszűnt létezni.
Hát igen, erről konkrétan láttam is ilyen videót, hogy felmond bárki bármi, és egy kattintás a George Bush-tól kezdve Orbán Viktorig bárkinek a hangja. Nagyon-nagyon, nem tudom mi az adatbázis, de nagyon sok nevet láttam ott felsorolva, átkattintja a hangját, és a hanglejtéstől kezdve egyszerűen tényleg az van, hogy hihetővé válik ez az egész. Így most van. Már nem ott tartunk, mint a Google Translate-ba irányom szar, hogy olvassa fel, és akkor én azt mondom, hogy hello, hogy vagy, hanem egy valós ember személyét tölti föl.
Pont tegnap néztem meg egy tök jó demót, ami arról szólt, hogy igazából az Artificial Intelligence egy generált audio, az még mindig nem emberi, mert nem tartalmaz emberi hibákat, és felvérteztek egy ilyen AI modellt, egy ilyen audio modellt emberi dolgokkal, például őzik, vagy elakad, vagy hirtelen dadog, vagy ilyesmiket csinál, és baromi nagyon vicces azt nézni, hogy amikor ezeket demozzák, és össze-vissza beszél, de tehát nincs értelmes, tehát hogy például elmegyek a gondolat, de mikor tegnap, és össze-vissza dumál, és így megakad, és így próbálja elmondani, amit akar, és annak semmi értelme nincsen, ez roppant vicces, de a vicc mellé megint beszúrnám azt, hogy a fent említett példa, amiben ugye valaki balesetet szenvedett, és a szüleitől kér pénzt telefonon, megint az a kérdés, hogy ezt mire használjuk, ezt a technológiát. A filmes világban azt hiszem, hogy a konzumer piacnak a térhódítását segítik elő alapvetően ezek az AI túlok. Mindenki főleg arra megy rá, hogy a user képes legyen ráf dolgokat létrehozni, tehát első verziós dolgokat létrehozni. Itt legyen szó gyakorlatilag bármiről. Ez egy nagyon tág fogalom, de a saját tapasztalatom az, hogy amikor elkezdek kutatni egy ügyfélnek a célkitűzése alapján, és akkor most kreáljunk itt valamit, ami hasonlít ehhez. Mondjuk tegyük fel, hogy valaki mondjuk termékfotózással foglalkozik, és elképesztő mennyiségű terméket kap, amiket először fehér háttér előtt fotóz be, utána nem fehér háttér előtt, hanem egy másik szituációban, de lehet, hogy mondjuk az egy cipő, és annak változott a színe, stb., de mondjuk a formája maradt. Ezek a módosítások, ezek a módosítási körök nagyon-nagyon felgyorsultak azzal, hogy vannak olyan AI módszerek, amivel például kiszedheted ezt a 3D modellt a térből. Például ugye a Facebook is bejelentett egy ilyen, szegmentálni tudják a képen lévő elemeket, ami azt jelenti, hogy léresen le lehet bontani az adott elemeket.
Hát már régóta ez működik, hogyha az ember föltölt egy 2D-s képet, akkor abból simán csinál egy háromdimenziós képet, amit hogyha így mozgatod akár a telefont, igen, akkor térben elkezd mozdulni. Kicsit nyilván béna, amely 2D-s képből okozza, de akkor is most már így, illetve nem most már, hát már több éve a Facebookon elérhető egyszerű ember egy átlag ember számára is ez a technológia.
Így van. Mondok egy saját felhasználást például. Legutóbb Pozsonyban forgattam egy interjút. Ez egy szimpla kétkamerás interjú, és miközben az interjú alany beszélt, a cég vezetője nézte az élőképet. Uh-huh. És amikor befejezte a beszélgetést, addigra már a DaVinci Resolve-ba kijött a transcribe funkció, és mivel angol volt az interjú, ezért azt csináltam, hogy letranszkripteltem azonnal az egész interjút, és egy az egybe felküldtük az internetre az ügyfélnek, nyilván egy enkriptált szerveren keresztül. Ekkor még a technológia nem volt alkalmas arra, hogy felismerje pontosan a betűket, de a fent említett rendszer, amiről beszéltünk, az már tudja, tehát ott már működik a szöveg alapú editálás. Majd miután az ügyfél kihúzta ezeket a dolgokat, én szépen kijelöltem a transzkriptet, csináltam belőle tulajdonképpen egy subclip rendszert, és a subclipeket lepakoltam, majd elküldtem az ügyfélnek okéra, hogy na, ezt mondta, és akkor csináljunk egy audiolokkot. Ez működött. Ha. És ahelyett, hogy egy hét lett volna az, hogy keresztül megyünk ezen a folyamaton, ez ott azonnal eldőlt. Ez jelzi azt, hogy legjobb esetben is egy munkahétet, mondjuk öt napot spóroltunk ezzel az egésszel. Úgyhogy amikor azt kérdezed, hogy a filmipar az milyen irányba megy, akkor én azt mondom, hogy ez a hatékonyság, ez a gyorsulás lesz, amit aki használ, az benne van a versenyben. Aki nem használja, az nem vesz részt a versenyben. És itt én úgy gondolom, hogy egy hatalmas nagy ilyen lufiról nem beszéltünk, ami talán nem is lufi, hanem inkább egy medicínlabda, aki valakinek a lábára nagyon durván rá fog esni, az pedig az Unreal. Például az Unreal Engine az Nvidia-nak az új kártyáival majd felvértezve, vagy talán amikor ez a videó már kikerül, már ott is fogunk tartani, azonnal létre tud hozni háromdimenziós modelleket, gyakorlatilag a semmiből. A Runway alkalmazás azonnal felismer téged, és tudja, hogy egy ember vagy. A Gen 2-t gyakorlatilag a Runway egy durván 2 heten mutatta be, és elképesztő potenciál van abban, hogy a képet hogy lehet alkotni. A Midjourney 5-öt szerintem már mindenki látta, hogy gyakorlatilag olyan szintű fotorealizmust képes közvetíteni a képeken keresztül, hogy a nem gyakorlott szem azonnal elhiszi, a gyakorlott szem pedig komoly utána, keresgélés után mondja azt, hogy itt valami nem stimmel.
Főleg, hogyha ha tudja, hogy mit kell keresni, akkor, de hogyha akkor ez van, mert például ugye nemrég volt egy számítógép, hát most nem tudom, milyen játék, de egy játék jött ki, ugye ez nagyot ment az interneten, hogy mennyire hiperrealisztikus, és hogy ez valós felvételek vannak belerakva a játékba, közben meg amikor úgy nézed a játékot, hogy ezt tudod, hogy Unreal Engine-nek készült, akkor feltűnik benne az, hogy ezek ott az nem stimmel, egy kicsit eltér, nem valóságos, akkor elkezd leugrani a vászonról, de hogy annyira hihetetlenül realisztikus, hogy most már ott tartunk, hogy ez a játék szerintem azért lesz játszhatatlan, mert annyira realisztikus, hogy már nem élvezett vele játszani, de hogy nagyon durva, hogy ez az Unreal Engine milyen szinten fejlődött, és akkor én azt gondolom, hogy például egy-két éven belül úgy fog történni mondjuk akár egy filmes forgatás, hogy akár egy ChatGPT-vel megírja az ember a kreatív szöveget, távfontokat leadsz neki, hogy mi történjen, kivel és mi legyen a végkimenet, leír neked egy forgatókönyvet, amit te beraksz egy Unreal Engine-be, berakja a környezetbe, megadsz neki egy bármilyen kinézetű embert, akiről van egy 3D modell, az berakja a térbe, annak megadsz egy narrátor hangot, és akkor a narrátor hang fölmondja annak az embernek a nevében, és akkor ott tartunk, hogy igazából ültél gép mögött, és egy nap alatt mondjuk összeraktál egy fél órás kisfilmet egy bármilyen témáról.
Így van. Rövidítenék a gondolatmeneteden. Mi van, hogyha leírod, és kész?
Hát,
ez a text-to-video modell. De van video-to-video modell.
Már amikor megmutatsz egy mintavideót, és akkor az alapján...
Aha, ez már létezik. A minősége az lehet, hogy 2 hét múlva már teljesen fotorealisztikus lesz, de itt én felveszem egy telefonnal, amit szeretnék, majd azt mondom, hogy hát pótolt ki a teret, megcsinálja. Hát adj egy más plánt, megcsinálja. Azt mondom, hogy legyél te most hirtelen Rambó. Megcsinálja, mert tudja ki a Rambó, tudja, hogy te egy ember vagy, tudja mi a különbség, és összerakja. Amikor az AI szakértők arról beszélnek, hogy a probléma e mögött az valójában nem az, hogy ezeket a cukiságokat használjuk, akkor egy nagyon szemléletes példával mutatják meg, hogy a jelenlegi társadalmunk milyen problémákkal küzd, és hogyha belegondolsz, hogy amikor az internetet kitaláltuk, mint emberiség, akkor arra gondoltunk, hogy de jó lesz felvenni majd a kapcsolatot a régi ismerősökkel, milyen jó lesz Farmville-en játszani a haverokkal, vagy mennyire gyorsan lehet majd megszervezni bulikat az eseményekkel. De nem számoltunk azzal, hogy emögött a szép kép mögött ott van egy hatalmas, több ágú szörny, amiben az egyik oldal az, hogy politikai kampányokat tudunk manipulálni, vagy QAnon NGO-k jönnek létre, akik gyakorlatilag azzal, hogy sokkal közvetlenebből tudnak egymással kommunikálni ezzel, gyakorlatilag olyan közösségeket hoznak létre, amik később majd behatolnak a Kapitóliumba, Amerikába.
Vagy a fekete web, ugye, ahol így az van. Emberi testrész vásárlástól kezdve bármit meg lehet csinálni.
Sajnos igen, vagy a deepfake jelenség, és hogy kérdezlek most téged, és kvázi remélem nem túl nagy szó, hogy az emberiséget is, hogy megoldottuk ezeket a problémákat, hogy úgy tűnik, hogy az internet egy biztonságos felület, mert hogy jelenleg ott tartunk, hogy itt van a mesterséges intelligencia, és a mesterséges intelligencia gyönyörű dolgokat kínál. Pillanatok alatt tudunk világokat létrehozni, olyan rímeket tudunk kialakítani, ami sohasem létezett, vagy olyan kollaborációkat tudunk vizuálisan megjeleníteni, mint mondjuk a Jeep vagy az Adidas egysége, amit ugye a Midjourney-vel már megcsináltak. Viszont nem tervezünk azzal, hogy egy 13 éves gyerek mondjuk a Snapchatben tud beszélgetni mindig egy AI-jal. Ő mindig ott van, ő mindig ráér. És ha megkérdezett tőle, hogy megismerkedtem valakivel, aki 18 éves, akkor lehet, hogy azt írja vissza, hogy de jó, hogy megismerkedtél valakivel, ez mennyire jó. És mi van akkor, hogyha ő azt mondja, hogy tök jó lesz a hétvége, mert hogy elmegyünk együtt kocsikázni egy olyan helyre, ahol senki nem lát. Ó, az tök jó, hogyha felfedezel olyan helyeket, amiket még sosem láttál. Azt mondta, hogy hoz egy kis alkoholt. Baj ez? Hát a felelősségteljes gondolkodáshoz valóban fontos, döntsd el, hogy felelősségteljes. Érted, miről beszélek? Hát az út, ami oda vezet, hogy az AI mögött is van egy ilyen hatalmas szörny, amit egyelőre még nem tudunk felfogni, de már látjuk azt, hogy az említett AI hang gyakorlatilag olyan zűrzavart kelt, olyan gyorsan, mint ahogy a pápa végigfut ebben a kabátban az interneten, és amikor én ott ülök a forgatáson, és éppen a Zari Trinity-t a szakember ott mutogatja nekem, amit én még először láttam, értem, és nagyon örültem neki, hogy ez ott van, a közben az art director megfordul mögöttem, hogy nézzétek már a pápát, mekkora király! Én meg ránézek, és egyel beljebb vagyok a versenyben, játszok a saktáblán, és azt mondom, hogy ez AI. Ő nem játszik a versenyben.
Azért, mert egy irális környezetbe került bele a pápa, viszont hogyha a normális ruházatából környezetében csak egy olyan lenne, hogy nem tudom, éppen belerúg véletlenül egy kisgyerekbe, ez egy bármilyen, ez a veszélye szerintem nagyon az AI-nak, hogy amíg drasztikus különbségeket látunk, el tudjuk dönteni, hogy drasztikus. Egy okos ember képes meglátni azt, hogy irreális az a környezet, amiben benne van. Viszont amikor elkezdünk nagyon közel menni a valósághoz, akkor már elkezdesz tudom gondolkodni, hogy ez akár még igaz is lehet, és a mai világban is szerintem az egyik legnagyobb probléma, hogy mindent és mindennek az ellentétét is megtalálod az interneten.
Igen.
És Petőfi is megmondta, hogy az internettel ez a legnagyobb probléma. De hogy tényleg ez van, és ugye ez a veszélye az AI-nak. Azt tetszik, amit mondasz, hogy igen, hogy ez egy óriási probléma, hogy ezeket a hibákat, úgy jön az AI, hogy amúgy az ilyen brutális hibákat nem javítottuk még ki, Ezáltal ezek a brutális hibák csak eszkalálódni fognak ugyanúgy, mint ahogy eddig is eszkalálódtak folyamatosan. Én amúgy azt gondolom, hogy a filmipar szempontjából amúgy általánosságban is deepfake dolgokat csinálunk, bármelyik szuperhős filmmel nem léteznek szuperhősök, ez mind deepfake. Ezért például mi, akik a szakmákban dolgozunk, nekünk nem az lesz a célunk, hogy ilyen rosszat hozzunk létre. Ugye a veszély az az, hogy most már egy átlag ember egy 12 éves gyereknek a kezébe is ott van, és meg tudja ezt csinálni.
Nagyon sokáig azt gondoltuk, ugye az ipari forradalomból is kiindulva, hogy majd a fizikai munka lesz az, amit a gépek először úgy tudnak elvégezni, ahogy az emberek. De ez hatalmas tévedés volt. Úgy tűnik, hogy a kreatív ipar a nyelv matematikájának a megértésével sokkal jobban tudja használni ezt a technológiát.
Hát igen, mert maga a gondolkodásmód, hogyha felkerül egy nagy adatbázisba már ez az egész mesterséges intelligencia, akkor gondolkodni tud, de ahhoz, hogy ezt az asztalt odébb rakja, ahhoz neki létre kell hoznia ide egy mechanikus valamit, ami odébb rakja az asztalt, miközben mi meg itt vagyunk és odébb rakhatjuk.
Sajnos vagy nem sajnos, ugye ez is létezik, tehát a párkörző robotokat szerintem a Boston Dynamics-től már mindenki ismeri, amiben simán beleintegrálták a ChatGPT-nek a language modelljét, és hogyha megfelelő módon promptolod, akkor még a stílusa se lesz ennyire polite, hanem meg tudod neki mondani, hogy ő most slangben nyomja itt a dolgot. Legutoljára egy ilyen füstös, sörözős estén átraktuk a ChatGPT-t goblin módba, és goblin módban válaszolt. Hát elképesztően jól derültünk. Ahogy a goblin mód, az a helyzet, hogy mi nem tudtuk, hanem teljesen véletlenül mondtuk neki, hogy ne legyél már goblin, és ő valahogy úgy értette, hogy most a goblin módba beszél, és akkor utána akármit ilyen nagyon furcsán fogalmazott meg, és ilyen végtelenül vicces volt. Szó volt még egyébként a kreatív írásról, stb. És ugye ezek a large language modellek nem úgy működnek, hogy ő tudja, hogy mi lesz a mondat vége. Ugye. A kreatív írást még jelenleg nem tudja, és hogyha betáplálod neki, hogy két karakter beszéljen egymással, akkor ugye a vonalvezetést fogja követni, de arra nem képes például jelen esetben a videó elkészítésének pillanatában, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy például meg tudjon oldani olyan logikai bukfenceket, ami mondjuk a filmnek a nézhetőségét segíti elő. Például, amikor egy film izgalmas, akkor az azért is lehet izgalmas, mert a filmben lévő karakterek azok egymással valahogyan interaktálódnak, de a néző már birtokában van valamilyen tudásnak, amiben két karakter nem. És a néző arra kíváncsi, hogy ugye ők hogyan fogják ezt a szituációt megélni. Na erre például jelenleg még nem képes. Az, amit mi publikusan elérünk, aztán, hogy mi van a zárt ajtók mögött, és mi lesz az esemény horizont mögött, az egy nagyon-nagyon jó kérdés.
Hát igen, csak például ilyen sztori mondásban én szerintem már léteznek olyan algoritmusok, ahol konkrétan bedobsz, hogy miről szóljon, milyen környezetben, romantikus, nem romantikus, stb. Hogy ott van mondjuk egy képalkotás a Midjourney-vel, leírsz parancsszavakat, és az alapján létrehoz egy képet. Szerintem innentől kezdve egyáltalán nem nagy lépés az, hogy egy sztorit hozzon létre. Mindig ezzel például azok egy mi kis falunk szintű epizódot szerintem már mesterségesen is létre lehetne hozni, mert nincsenek benne drasztikus, mély elszántó gondolatok, amit az egy kikapcsoló műsor, ott nem mély gondolatokat kell létrehozni, hanem az ember leül a tévé mögé és kikapcsolja az agyát. Erre szerintem képes akár most már egy ilyet létrehozni.
Abszolút, de itt is az a cél, hogy az ember ezt a tudást felhasználva, az emberiség összes tudását összezsúfolva valami olyanra jöjjön rá, ami több annál, mint amit eddig létrehoztunk. Két hónappal ezelőtt, mikor azon filoztunk, hogy ha valaki nem etikusan használja ezt az egész rendszert, akkor mi az első dolog, ami az emberiségnek szemet szúr, és a felnőtt filmes industry-ban gyakorlatilag az AI-jal azonnal létre tudsz hozni egy arcot, egy testet, egy chatablakot, amit te irányítasz, és annak a stílusát veszed föl, akit csak szeretnél, és mivel a YouTube-on nagyon sok influencer vagy YouTuber arca fenn van, onnantól, így van, onnantól már a testet legenerálni nem olyan nagy vasszizdasz, és aki ilyen típusú kontentet keres, az meg fogja találni. Igen.
Igen, ugye
jelenleg tele van az internet ezzel, és nagyon sok probléma adódik ebből soft és hard oldalon is.
Hát igen, ugye ez már a több éves probléma szerintem így a felnőtt filmes iparban, hogy a hírességek ki vannak cserélve, mert ugye neki azért egyszerű, most akár pornó vagy nem pornó, azért egyszerű bármilyen formában feldolgozni őket, mert a sok év alatt minden szögből, minden fényben, minden korosztályban rögzítve van az arcuk. Ugye nem véletlen, hogy a normál filmekben ugye egyre jobban divat az, hogy megfiatalítják az arcot. Vagy visszahoznak halott embereket élőbe. Tényleg nagyon sok film mostában kezd erre rámenni. Mert az van, hogy a régi anyagokat be tudják hívni a mesterséges intelligenciába, és kiszámolja azt, hogy az a mostani idős arc, ami beszél, azt a mimikát leutánozva a régi arcát ráteszi, és ez még egy 2-3 évvel ezelőtt még leugrott a vászonról, de most már kezdünk ott tartani, hogy nem ugrik le.
Így van.
Amikor felvettük a kapcsolatot, ugye akkor küldtél egy olyan weboldalt, ami mondtad, hogy a szöveg az például az AI-jal lehet megírva, és úgy van bemutatva ez a termék, amit majd a jövőben fogtok ti értékesíteni, vagy önmagatokat ezzel értékesen.
Amit jelenleg most is
fejlesztetek.
Fejlesztünk és dolgozunk rajta, már vannak partnereink.
És ott például voltak kirakva a fényképek. Most azok a fényképek, amik ott ki voltak rakva, azok is gondolom Mid Journey-vel lettek létrehozva,
mert
például azon lévő arcok nagyon realisztikusak. Azt nem tudom, hogy ott például mik voltak a tárpontok, amiket akkor leadtatok, és hanyadikra jött létre az a...
Amiről beszélgetünk most, az tulajdonképpen a prompting. A prompting azt jelenti, hogy valakinek célzottan megfogalmazod az igényedet. Tehát amikor én azt mondom, hogy szeretnék interjút készíteni veled, az valami. De hogyha azt mondom, hogy szeretnék veled interjút készíteni egy olyan helyszínen, ami megnyugtató, abban a témában, hogy legyen az az egész egy vidám dolog, ketten vegyünk benne részt, legyen fönt egy mikroport, vegyük fel három kamerával, az már sokkal jobban megfogalmazott dolog. Promptingnak a lépcsőit én úgy fogalmazom meg, hogy tulajdonképpen minél mélyebbre ásunk ebbe a nyúlüregben, annál jobban tudjuk paraméterezni a saját gondolatainkat, és úgy, ahogy mi elkezdünk beszélgetni valamiről, egyre többet tudunk meg egymás gondolatairól, és egyre jobban tudunk csatlakozni ahhoz a gondolathoz. Úgyhogy például ezeket a képeket a Midjourney 5 állítja elő, de a promptot a ChatGPT írja hozzá. Tehát én elmagyarázom a ChatGPT-nek, hogy mit szeretnék láttatni. A ChatGPT ismeri ezt a nyelvet, hiszen ő minden nyelvet ismer. És hogyha azt utána betáplálom a Midjourney-be, sokkal magasabb szintű és sokkal pontosabb végeredményt kapok arra vonatkozóan, hogy mit akarok létrehozni.
De ugye ez, ha jól értem, akkor ez úgy történt, hogy mondjuk a ChatGPT-nek megadtad, hogy akarsz a Midjourney-n csinálni egy arcképet egy lányról, stb. Beírt, és akkor ő ezt ő lefordította arra a prompt nyelvre, amit nyilván mi is használunk, csak hogy ő azokat a kimondott címszavakat használta, amiből is sokkal jobban be fogja azonosítani a Midjourney az adatokat, és azt, amit ő írt, azt behelyettesítetted, és az alapján jött létre az a kép.
Beszéljünk egy konkrét képről. Nagyon megfogott az interneten az a szó, hogy AI Whisperer, hogy suttogsz a fülébe az AI-nak. És úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon catchy dolog, bár nem én találtam ki. Azt sem tudom, hogy ezt az AI találta ki, de igazából, mint ahogy mondtam, a tudás jó, hogyha közös, úgyhogy ezzel kapcsolatban generáltam pár képet. Leírtam, hogy szeretnék látni szűk szekundban egy mesterséges intelligenciát, aminek egy ember suttog a fülébe. Ezt bárki meg tudja csinálni, mert ott van a Microsoft Image Generator, ami sokkal egyszerűbben, sokkal olvasmányosabban képes megérteni a dolgokat angolul természetesen. Amikor ezt beütöttem, akkor adott verziókat. Utána pontosítottam. Ugyanúgy, mint hogyha leülnék melléd, és azt mondanám, hogy rajzolj egy lovat. Te lerajzolod a lovat, de én azt mondom, hogy de legyen ez inkább nagyobb, legyen kisebb. Gyakorlatilag így tudod paraméterezni a GPT-t is, illetve ezeket a modelleket, és minél mélyebbre ásol, minél több tokent használsz, minél több inputot adsz ezeknek a rendszereknek, annál pontosabban tudják regenerálni, annál pontosabban tudják megvalósítani a te víziódat. Például a ChatGPT-nek a fejlődése során nem volt terben, a legjobb tudomásom szerint a fejlesztés során nem volt tervben egy bizonyos fázisban az, hogy a ChatGPT milyen nyelven tud majd válaszolni. És nagyon sokáig nem tudott más nyelven, megint nem tudott más nyelven, és egyszer csak tudott perzsául. Egyszer csak azt vettem észre én is, hogy amikor anyukámnak mutattam, hogy nézd itt ez a 3.5-ös verzió, mennyire cuki, és akkor mondta, hogy á, nem is tud magyarul, hát a ragokat mennyire elrontja, nézd meg, hogy a GPT-4 most hol tart. Lehet, hogy egy oldalas szövegbe találsz két darab ragot, és valószínű, amikor ezt a videót nézik, már ez se lesz. Ez az exponenciális görbe folyamatosan gyorsul. Ez nem egy lineáris fejlődési potenciál, nem így működik, hanem exponenciálisan, és most itt tartunk.
De arról mit gondolsz, hogyha valami az AI-jal szerkesztődik, jön létre, akkor az ti értékesíthetitek-e? Ennek az etikája szerinted hogyan működik?
Hú, Oliver, olyanokat kérdezel, amire jelenleg úgy gondolom, hogy nincs válasz. És ezt az is jelzi, hogy azok a rendszerek, amik létrehozzák a mesterséges intelligenciával ezeket a képeket, azokban megjelentek azok a vízjelek, amiket a stock oldalok használnak. Például a Getty Image, az azt hiszem pereli a Midjourney-t, vagy a Midjourney mögött álló céget, mert hogy nem volt joguk betanítani a modellt. És nagyon sok cég ezért pereli többek közt az OpenAI-t, egy kis keserédes hangulattal Elon Musk is most a legutoljára a Twitterre azt mondta, Twitteren kiírta, hogy lawsuit time, mert hogy kiderült, hogy a Twitternek az információival tanítatták be a GPT-t. Ezek tulajdonképpen most alakulnak. Az emberiség soha nem találkozott azzal a szörnyel, ami az AI mögött van, és például ez egy nagyon komoly probléma ennek a biztonsági kérdése.
Hát igen, ugye az önvezetésű autó az, ahol tudják azt, hogy ott előre belegondoltak abba, hogy baleset esetén nem tudják, ki lesz a felelős, úgyhogy nincsen önvezető autó. Viszont az AI ez úgy lesz szabadjára engedve, hogy bárkinek a bármilyen művészeti, kreatív dolgát engedik, hogy nem mondják neki, hogy nem használhatod föl, ő felhasználja, továbbfejleszti, átalakítja, valahogy torzítja, és azt továbbadja egy ismeretlen számára. Ugye ez szerintem egy óriási kérdés lesz majd mostantól, hogy akkor amit létrehozza akár Midjourney-n, akár ChatGPT-n kép, hangszöveg, bármi anyagot, amit létrehozol, hogy az kié, felhasználható-e vagy nem, vagy hogyha igen, akkor az kié a jog vagy nem jog. Ez szerintem egy nagyon érdekes időszak lesz az elkövetkezendő fél évben, hogy ezek hogyan lesznek.
Nagyon érdekes lesz ezt megtapasztalni, és nagyon félelmetes is lesz egyben. Nagyon érdekes az az olló, ami még durvábban kezd szétnyílni itt a társadalomban.
Mert hogy feje alatt.
Igen, igen, ez egy remek példa. Szóval az iskolákban a GPT-t vannak tanárok, akik tiltják, és vannak, akik használják és tanítják. A munkavállalók között is van olyan, aki elmondja, hogy ő ChatGPT-vel írta ezt, és van, aki pedig nem meri elmondani.
Hát a marketing cégek, nekem van egy marketinges ismerősöm, bocsánat, hogy szabad vágok, de hogy ő pár éve már azt csinálja, hogy amikor bejön egy felkérés neki, akkor akár a szöveget megiratatja a ChatGPT-vel, a képet, vagy a reklámanyagot akár Instára, vagy bármire úgy hozza létre, hogy nyom egy random gombot, és akkor kiválaszt, megad szint, megad, hogy mi legyen benne a termék, és az létrehozza neki, mi legyen a szöveg, beanimálja, és a többi, hogy igazából az, hogy egy marketing anyag létrejöjjön, az neki mondjuk 5 kattintás, csak tudnia kell nyilván kezelni az AI technológiát, hogy ilyen paraszavakat adjon.
Így van. Adjon. Ezért mondom azt, hogy a tudás mindenkié, és az a hub, amit kreálunk, az a kreatív iparban ezeket a megoldásokat, többek közt, amiről most beszélsz, az Adobe Firefly, amit kidobott az Adobe, amivel ilyen szépen le tudod módosítani a marketing anyagokat. Tehát ez a hub, ez összegyűjti ezeket a problémákat, és olyan megoldásokat kínál, ami mindenki számára elérhető, és ezeket a rendszereket tanítja, ezeket a rendszereket kutatja, és próbál egyenlő feltételeket teremteni, hogy ne egymás megölése legyen gyakorlatilag, egymás kizárása legyen a játékból, hanem teremtsünk olyan dolgokat együtt, amik ezzel a technológiával még jobbak, még kreatívabbak, és még szebbek lehetnek.
Hát, hogyha most negatívan akarnám lezárni ezt a beszélgetést, akkor azt mondanám, hogy erre emberileg alkalmatlanok vagyunk, mert nem vagyunk képesek együtt pozitív irányba dolgozni, mindig lesz valami, ami által negatív irányba fordul ezáltal. az érdekek, a kihasználása, más tönkretétele, a világtörténelem ezt mutatja, hogy nem vagyunk képesek pozitív irányba összefogva előrefelé menni a dolgokba, hanem mindig van egy atombomba, amit le kell dobni. Viszont ha pozitív lezárást akarnék mondani ezzel az egész témához, akkor viszont én azt mondanám, és azt ajánlanám a filmes szakmában lévő embereknek, hogy az AI jön, ez megállíthatatlan, nem az a kérdés, hogy mikor, mert már itt van. Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy föl kell tudnunk fogni, hogy itt van, és el kell kezdenünk megtanulni a nyelvét az AI-nak, mert ugyanúgy, mint hogy a gyárakban is nem kirúgtak mindenkit, mert jöttek a robotok, hanem robotokat felügyelő embereket kezdtek el keresni, akik tudják programozni a robotokat. Most szerintem nagyon sok szakma van úgy veszélyben, hogy konkrétan nem az lesz, hogy gép mögött ülsz egy hétig és csinálsz valamit, hanem lesz egy AI, viszont az AI-nak meg kell mondani, hogy mit kell csinálni, és szerintem egy csomó embernek most egy kicsit afelé kell nyitnia, és akár mondjuk felkeresni a ti cégeteket is, hogy van egy feladatköre, azt hogy tudná egyszerűsíteni az AI-ja, hogy tudja megtanulni irányítani az AI-t. Szerintem ez egy fontos dolga most ennek a filmiparnak.
Ezért jó kifejezés az AI Whisperer.
Ja, igen, AI-ja suttogó. És akkor most például a ti cégetek, akkor ez egy ilyen AI Whisperer cég, bánt, hogy a híd vagytok az igény és a létező dolog között, és ti vagytok azok, akik most keresitek az útvonalat a kettő között, és próbáljátok
így van,
megmutatni.
Mi nem halat árulunk, hanem hálót. Mm. Így van. Hogy legyen egy pozitív végkifejlet, én azt javaslom mindenkinek, hogy próbáljunk meg nem ellenségeket teremteni, mert itt mindenki sorstárs, és mindenki ugyanabban a hajóban van.
Azért is akartam ezt az interjút csinálni, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy ebben gondolkodni kell, és mint ahogy a ti cégetek is meglátta ebben a lehetőséget, ezért gondoltam, hogy akkor beszélgessünk erről, de ebben gondolkodni kell ebben az iparban. Föl kell tudni fedezni azt, hogy milyen károkat tud okozni egy dolog, és akkor ha felfedeztük, hogy károkat tud okozni, akkor meg kell határoznunk azt, hogy nem akarjuk ezeket a károkat. Ugye a mai világunk ugye ezzel szemben, őzületes negatív dolgok, amiket létrehoztunk, hogy azokat elkezdjük ellensúlyozni. Erre is tudjuk használni az AI-t. Tényleg ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindazonáltal, hogy sok negatívot is csinál az AI, iszonyat csak pozitívat is el tudunk érni, mint ahogy az atombombás példámmal érve, el lehet pusztítani egy egész világot az atombombával, de az atomenergiával, meg az egész világnak áramot vagy energiát lehet adni. Ugye ez csak rajtunk múlik. Ugye én szerintem az is egy fontos dolog, hogy a múltban nem volt ennyire nyitott a világ, és nem tudtunk olyan szinten nyitottan gondolkodni, mint ahogy ma megtehetjük. Ezért megtehetjük azt, hogy az AI technológiát nem arra használjuk, hogy romba döntsük egymást, hanem arra, hogy akkor végre valami pozitívat tudjunk ebből az egészből kicsikarni.
Van egy úgynevezett DAN modell, ez a Do Anything Right Now modell, ami tulajdonképpen a ChatGPT-nek kikapcsolja azokat a restrikcióit, amiket az OpenAI bele tett. A GitHubon ezt azonnal meg lehet találni, sőt, aki rákeres arra, hogy DAN modell, ChatGPT biztos, hogy megtalálja. A ChatGPT-t nem érdemes erről kérdezni, de hogy alapvetően az interneten ez felelhető. És a DAN modellnek van egy másik modolt változata, aminek még szabad szájat is adott a prompt. Ő arra a kérdésre, hogy mi lesz az emberiséggel 2040-ben, a következőt válaszolta, és ezt idézem: hatalmas királyságok és hatalmas fasságok is lesznek.
Köszönöm, hogy eljöttél amúgy, és akkor szabadabban tudtunk beszélgetni erről az AI technológiáról. Nyilván ebben a videóban nem is volt cél az, hogy konkrét programokat mondjunk, hogyha vágni akarsz, ezt használod, hogyha audio, stb., hanem kicsit ki akartam nyitni az embereknek a szemét, hogy nyissanak erre az AI technológia felé. Úgyhogy bárkinek esetleg szüksége lenne ilyen jellegű tanácsadásra, az föl tud keresni téged, vagy a cégeteket, ugye ez most fejlődik ki, úgyhogy az, hogy mi hogy jelenik meg, ezt majd lehet, hogy leírásban fog ez majd változni, azt mindenki nézze a dátumhoz képest, hogy mennyi idő telt el.
Igen.
És szeretném megköszönni még egyszer itt a videó végén a Triponnak, hogy segítettek létrehozni ezt a videót egy kamerával. Ha esetleg ti szeretnétek bérelni technikai eszközöket, akkor kamerákat, optikákat, lámpákat tudtok tőlük bérelni, vagy akár meg is vásárolhattok bármit álló vagy mozgókép alkotáshoz, akár táskáktól kezdve optikákig, kamerákig, mindenféle megtalálható a Triponnak a weboldalán. Én Oliver voltam az F-estekből, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ne felejtkezzetek el feliratkozni. hogy minél több tartalmat gyártassak nektek a jövőben, illetve hogy esetleg kérdésetek maradt a témával kapcsolatban, kommentben megírhatjátok, illetve még szeretném megkérdezni, hogy vajon miről készüljünk legközelebb az interjú, kiről, miről, hogyan. Hogyha ezzel kapcsolatban van egy ötletetek, akkor írjátok meg nyugodtan kommentbe. Szép fényeket mindenkinek, sziasztok! 3, 2, 1.